Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Keresztény képzőművészeti tárlat látható Egerben. Szakmai és gasztrokulturális látogatást tettek Sárospatokon a Cukránc Csembori résztvevői. Sikeresen zárult az Országos Tudományos Diákkari Konferencia társadalomtudományi szekciója Miskolcon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ad Gaudium Domini, azaz az Úr örömére mottóval indítottak országos keresztény ifjúsági képzőművészeti tárlatot középiskolások számára. Kettő korcsoportban vettek részt a versenyen a diákok, akik négy kategória, a számítógépes, a sokszorosító és az egyedi grafika, valamint a festészet közül választhattak. A 60 döntőbe került pályaműből kiállítás nyílt az Egri Eseki Palota turisztikai és látogatóközpontban még április végén. Kettő fordulóban zajlott a megmérettetés, az elsőben a probléma, a negatív hangsúly, a másodikban az idilli édenkerti hangulat kifejezése volt a meghatározó. A tárlat megnyitó eseménye egyben az ünnepélyes eredményhirdetés alkalmaként is szolgált. Számítógép kategóriában Kraszkó Bulcsú, az Esztenházi Károly Katolikus Egyetem technikumának diákja, sokszorosító grafika kategóriában Hagymási Hanna, a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium technikum tanulója ért el első helyezést, még a tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium részéről Szabó Emese az egyedi egyes, Masa Vince, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium diákja az egyedi kettes kategóriában állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. A festészet egyes kategóriában a Váci Piarista gimnáziumban tanuló Szerencsés Zirik Bori munkája, festészet kettes kategóriában pedig Herédi Lilia Cucor Gergely Bencés gimnázium tanulójának alkotása érte el első helyezést. A képzőművészeti tárlat a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával valósult meg. Az érseki palota pedig a kiállítási helyszín biztosításával járult hozzá a program sikeréhez. A tárlat 3 hétig tekinthető meg. Szakmai és gasztrokulturális látogatást tettek Sárospatokon a Cukrász Dzsembori résztvevői. A település és a környék nevezetességeinek megtekintésén túl szakmai kérdések fóruma is volt a találkozó, melynek házigazdája idén Kövér Zsolt sárospataki mestercukrász volt. A program céljairól, felépítéséről Vojtek Éva szervezőt hallják.
Ez a harmadik ilyen cukrász találkozó, de van egy másik olyan hasonló jellegű cukrász találkozónk, ahol a Újra dübörög a banda elnevezéssel, de ugyanezen programrészek szerepelnek a 2-3 nap eseményei között, tehát városlátogatások, helyi kulturális érdekességek, és a kollega, aki meghívott, annak az üzemének megtekintése, illetve hát a különlegességeinek, jellegzetes süteményeinek az elfogyasztása. Ez a Cukrász Dzsembori névre hallgató esemény most idén Sárospatakon került megrendezésre, előzőleg Bozsok és Szombathely volt a házigazda, és azt megelőzőleg pedig Galgóc Hlolovec Szlovákiába, és ott tettünk egy ilyen kis körutat. Idén Kövér Zsolt a Sárospataknak az egyik híres cukrásza volt a meghívónk, és kedves barátunk. A kétnapos program egyrészt Sárospatak nevezetességeire, hát nyilván mindent nem nézhetünk meg, de vendégül láttak és bemutatták nekünk a könyvtárat, megnéztük a Makovec emlékeket, részt veszünk egy borkóstolón, ahol jelenleg vagyunk a Götz pincészetbe, és a következő nap pedig a élményparkra irányul Sátoraljaújhelyre, illetve visszatérünk, és a várba lesz egy előadás, ahol az igazgató asszony elvállalta, hogy a egy rövid tájékoztató keretében Lóránffy Zsuzsannáról fog nekünk beszélni, akinek évfordulója is van ebben az évben. Én meghirdettem, elmondom, mi a program, aztán felnőtt emberek végignézik, és ha tetszik, akkor jönnek, ha nem, nem. Hát tulajdonképpen ők összetartoznak. Tehát egyrészt a téma, másrészt ismerik egymást, és hát az csak egy ilyen szerény személyen, mint egy ilyen, hát ilyen kohéziós erő, hogy úgy mondjam, hogy de hát már így egy ilyen 50-80 fő, attól függ, hogy milyen időszakban rendeződik ez a kiállítás, azért mindig összeverődik, és ennek én nagyon örülök, mert a célja minden ilyen találkozónak az, hogy jobban megismerjék egymást a szakmában dolgozók, beszélgessenek a problémáikról, megoldási lehetőségeikről, amire kevés fórum adatik, és hát őket erősítse az a tudat, hogy egy gyönyörű kézműves szakmának az őrzői, ápolói és továbbivői. Akik itt résztvevők, akkor általában azt szokták mondani, hogy hát ilyet lehet, hogy én is tudnék csinálni, nem idén, de majd jövőre, mikor már elkészül a termelő, ez az egyik variáció. A másik, hogy tudomásom van arról, hogy valamilyen eldugott helyen, számomra eldugott helyen, például Bozsok, ugye a osztrák határ szélén van egy kis falu, hogy ott dolgozik egy remek cukrász, és akkor hát azzal fölvesszük a kapcsolatot, és hogyha hajlandó befogadni, akkor ez így működik tulajdonképpen. Tehát teljesen önkéntes alapon a cukrász elvállalja, hogy 50-60 embert vendégül lát, és akkor örül neki, hogy ezt megteheti. És ez van most is.
Sikeresen zárult a 37. országos tudományos diákköri konferencia társadalomtudományi szekciója Miskolcon. A felhívásra 407 pályamunka érkezett, a szóbeli fordulón csak nem 350 hallgató 35 tagozatban mutathatta be a pályamunkáját. A konferencia záró ünnepségén több mint 150 díjat adtak át a társadalomtudomány területén végzett legjobb kutatások és tanulmányok szerzőinek. A részletekről Szabó Tóth Kinga ügyvezetőelnök adott tájékoztatást.
A 37. OTDK Országos Tudományos Diákköri Verseny Társadalomtudományi Szekciója. Ez a verseny egy nagy volumenű verseny, két évente szokták rendezni felsőoktatásban tanulók számára, határon innen és túl, tehát vannak Kárpátaljáról, Erdélyből, és külföldi hallgatók is vannak, akik hazai felsőoktatási intézményben tanulnak, tehát ez gyakorlatilag az ő megmérettetésük. Nagyon sokféle szekció van, azt hiszem 16 vagy 17, és az a versenynek az érdekessége, hogy említettem két évente van, de mindig vannak helyi, azaz a helyi felsőoktatási intézményekben különféle fordulók, és ebben az évben a 37. OTDK-nak nem csak a társadalomtudományi szekciója került megrendezésre a Miskolc Egyetemen, hanem éppen a beszélgetésünk pillanatában, ami zajlik, a közgazdaságtudományi szekció is. Nagyon érdekes ez a verseny, mert ha egy kicsit összegezzük, 359 beadott pályamunka volt, ami egy nagy szám. Debrecenben volt legutoljára két éve a 36., és ott nem volt ennyi pályamunka, tehát úgy tűnik, hogy növekvő az érdeklődés. Viszont a társadalomtudományok nagyon speciálisak, de majd mindjárt elmondom, hogy a társadalomtudományokat itt szélesebb értelembe kell venni, mert 12 tudományterület tartozik ide ehhez a versenyhez. Nagyon speciálisak, mert eleve ugye plágiumvizsgálatnak vetjük alá dolgozatokat, tehát itt be kell adni egy nagyjából 20-tól 40 oldalas pályamunkát, plusz mellékletek, ilyesmi. Tehát ez egy szakdolgozat terjedelmi pályamunka, elég nagy volumenű, de ugye az első, ugye a mesterséges intelligencia korában, meg egyébként is a plágiumvizsgálat. Ott egy pár dolgozat kiesett, egyébként nem volt olyan sok, mert összesen 6 darab. De ezen kívül, mivel a verseny valójában kétfordulós, tehát beadja valaki a pályamunkáját, január 8-áig kellett beadni erre a versenyre, két bíráló következik, akik anonim módon 50-50 ponttal értékelhetik ezeket a munkákat. Na most, amelyik pályamunka nem éri el a bírálatok átlagába 30 pontot, nem kerülhet tovább a második fordulóra, tulajdonképpen a szóbeli megmérettetésre, amely ugye itt volt pár nappal ezelőtt. Tehát itt már eleve a következő poolba, vagy hogy is mondjam, kevesebb pályamunka került, tehát azt tudom mondani, hogy ebből a 459-ből nagyjából 420 juthatott tovább. Amennyit pedig előadnak, az megint egy következő merítés, mert esetleg a hallgatók, sőt a hallgatók egy rész elég pragmatikus, praktikus mostanában, ha úgy érzi, hogy nincs esélye, hogy mondjuk kevés pontot kapott az 50-ből a írásbeli részre, ehhez még jön a szóbeli, zsűrikbe való verseny, ahol megint 50 pontot kaphat, tehát egy 100 pontos versenyről beszélünk, de ő mondjuk nem kapott csak olyan 32-33-at, nem biztos, hogy eljön a versenyre magára. Tehát summa summarum 276 bemutatott pályamunka volt ebben a versenyben, 34 zsűriben, úgy szoktuk ezt hívni, hogy tagozati zsűri, tagozati előadások, 34-ben vetélkedtek a hallgatók, tematikai zsűrik vannak természetesen, tehát a hasonszőrű dolgozatokat hasonló zsűribe osztjuk, illetve ezen belül is még vannak más típusú osztások. Csütörtökön 19 tagozati zsűrire került sor, és a másnap a összes többire, tehát a 15-re. Ráadásul a versenynek az volt idén a sajátossága, hogy streamingelve voltak bizonyos tagozatok. Tehát aki szerette volna követni élőben, azt tudta követni, tehát nekünk a 34 tagozati ülésből 18 került streamingelésre, 9 és 9 mindkét napon, tehát ezeket élő egyenesben lehetett követni. Illetve ugyanúgy lehetett a nyitó, van ennek egy nagyon szép dísz megnyitó ünnepsége, ezeknek az alkalmaknak, de azért kicsit egy felemelő. Ott kerül sor például a Roska Tamás tudósul elevezett tudományos előadásra, ami egy kitüntető cím, ha valaki ezt megtarthatja. A mi alkalmunkor dr. Loncsák Noémi tartotta, a Debrecen Egyetem tanársegédje, szociológus. Ő nyerte el ezt, tehát nálunk ő volt a dísznyitó ünnepségen, ő tartotta ezt az előadást. És van ugye egy díszes záró ünnepé, illetve van egy díszvacsora. A nyitó és a záró ugyanúgy élőben volt közvetítve. A záróban ugye eredmények, egyebek, és ez a két alkalom csak azért hangsúlyozom, mert ha valakit érdekel, visszanézhető.
Miskolc város napján díjmentes lesz a parkolás a Városgazda felszíni parkolóiban. Május 11-én a mélygarázsokat kivéve, tehát minden parkolóhelyét ingyenesen bocsátja a lakosság rendelkezésére a Miskolci Városgazda. Miskolc város napja alkalmából vasárnap a Miskolci Városgazda Non-Profit Kft. Üzemeltetésében lévő felszíni fizetős várakozási területeken díjmentes lesz a parkolás, tudatták. Az Európa téri Patak utcai, illetve Hősök terei mélygarázsokban, valamint a Régi Posta utcai parkolóházban az általános rend szerint kell fizetni az igénybevételért, tette hozzá közösségi oldalán a Miskolci Városgazda. A Nemzeti Adó és Vámhivatal múlt hétvégén fokozott ellenőrzéseket hajtott végre különböző vendéglátóhelyeken, melynek során a zeneszolgáltatást végző DJ-ket ellenőrizték. Több településen, többek között Egerben is találtak olyan lemezlovast, aki jogdíjfizetés nélkül dolgozott. Ellenük büntetőeljárás kezdeményezett a hatóság, írt a közleményében a Magyar DJ Szövetség. Mint hírlevelükben fogalmaztak, a magyar DJ társadalom döntő többsége hosszú évek óta nem csak törvényesen szabályozott munkáját, de a zenei alkotókat is megtiszteli azzal, hogy a másolt hangfelvételeket jogtiszta módon jogdíjfizetési kötelezettségének elegettéve használja fel munkája során. Végül az időjárásról. Holnap majd szakadozik a felhőzet, több-kevesebb napsütés várható, elszórtan kisebb eső, futózápor előfordulhat, helyenként élénk lesz a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 8-9, napközben aztán 14-16 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 6-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Új stratégiák készülnek mezőgazdasági vállalkozásoknak. A könyvnyomtatás forradalmi korszakát idézi meg a Hatvani Lajos Múzeum új kiállítása. Közeledik a bevallási határidő, részletfizetés is kérhető. Ezek mai műsorunk főbb témái. ...2027-ig mintegy 5400 milliárd forint értékű fejlesztési és közvetlen támogatási forrás biztosít az Európai Unió Magyarország számára a kormány társfinanszírozásával, jelentette ki Papp Zsolt György Nyíregyházán. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke egy konferencián beszélt a vidékfejlesztés előtt álló legnagyobb kihívásokról, valamint a mezőgazdasági vállalkozások számára készülő új stratégiákról. A részletekről Szuhócki Gábort, a Green Inno Solutions Kft. Tulajdonosát hallják.
Budapesten találkoztam többször Széchenyi Tíme a grófnővel, és úgy gondoltuk, hogy a reformkor hagyatéka és a jelenlegi mezőgazdasági vidékfejlesztési kilátások egy programban bőven elférnek. Ezért a mai nappal szerveztünk egy konferenciát, ahova a Nemzeti Agrárkamarának az elnökét, várjuk a Magyar Agrárminisztérium államtitkárát, és kollégáim is adnak elő, nem csak a mezőgazdasági, hanem a gazdaságfejlesztési innovációs operatív programról is.
Most pedig Széchenyi Tímát, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnökét hallják.
Én szeretném egy kicsit másképp láttatni azt, hogy milyen feladata van ma Magyarországon a mezőgazdaságnak. Én az Európai Uniós, nem is tudom, hogy fogalmazzam, jogszabályokkal vagy egyéb dolgokkal nem értek egyet, de szakember nem vagyok. Én csak egy olyan leszármazott vagyok, aki fontosnak tartja azt a fajta tradíciót, amit átörökölt a családjától. Ebben hoztuk létre az Év Széchenyi Vállalkozása pályázatot. Ott ki szeretnénk emelni azokat a magyar vállalkozásokat, akik termelékenységben, társadalmi felelősségvállalásban, innovációban valami olyasmit nyújtanak és olyat mit csinálnak, ami megérdemel egy Széchenyi díjat, amiről beszélnünk kell, ami a díj kapcsán vonzza a többieket és példát mutat.
Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke kiemelte, jelenleg a legnagyobb vitát kiváltó kérdések az uniós költségvetés jövője és Ukrajna EU csatlakozása körül forognak.
2027-ig az agráriumnak szánt források rendben vannak. 80%-os társfinanszírozást biztosított hozzá Magyarország kormánya. Ez egészen 27-ig nagyságrendileg 5400 milliárd forintnyi fejlesztési forrást és közvetlen támogatás együttesét biztosítja. A kulcskérdés, amelyben azt gondolom, hogy éles vitát folytatunk a bizottsággal, az a következő költségvetés, amely meghatározza a közös agrárpolitikának a helyét, a mértékét és annak a súlyát. Nagyon fontos kérdés tehát, hogy legyen önálló közös agrárpolitika. Legyen benne egy kettes pillér, amelyből beruházási támogatásokat lehet finanszírozni. Maradjon meg a terület alapú támogatás, mert nélkülözhetetlen eleme az agráriumnak. És egy kulcskérdése még az is, hogy minden gazda, aki jogosult a támogatásra, az meg is kaphassa azt. Egy másik kérdés, amely szervesen összefügg az előzővel, az pedig Ukrajna csatlakozása.
A könyvnyomtatás forradalmi korszakát idézi meg a 60-60 Lajos Múzeum új kiállítása. Az érdeklődők nem csak régi köteteket láthatnak, hanem megismerhetik a 16.-17. századi nyomdászat mozzanatait is. Az interaktív tárlat betekintést nyújt abba a világba, ahol a betűk még ólomból készültek, és minden oldal egy külön mestermunka volt. A tudnivalókról Kökény Ferenc igazgatót hallják.
Hát ugye a címválasztás azért lapló alappal, és a 16-17. századi könyvek a
gyűjteményünkben, tehát gyakorlatilag pont a könyvek kora miatt választottam ezt az időszakot, illetve ez egy rendkívül érdekes időszak, hiszen három részre volt szakítva Magyarország, ráadásul a török alatt nem igazán lehetett nyomdát alapítani. Nyugat-Európa száguldott, és mi Kelet-Európában állandó háborús fenyegetettségben gyakorlatilag kevésbé fejlődtünk, és ez tükröződött a nyomdák, nyomdahelyek számában és a kiadott munkák, művek számában. De úgy gondolom, hogy mint hogy nekünk sem sok könyvünk van ebből a korszakból, egy egyházi könyvtárnak nyilván sok van, de ők is megbecsülik, de mi is megbecsüljük, mert kevés példányszám, és amikor restaurálva lettek a könyvek, és a legutóbbi is restaurálva lett, akkor felmerült bennem az, hogy érdemes lenne egy kiállítást. És csak a könyvekről, a szerzőikről kevésnek találtam, és úgy gondoltam, hogy egy kis európai kitekintés a kezdetektől fogva, illetve a nyomdászat történet vonatkozásában, illetve pont a korszakra a 16. és 17. századi magyar nyomdatörténetről is készültek. Tehát tartalmilag tablók, és kiegészítette még a kiállítást egy kis filmmel, ahol egy régi, egy rekonstruált Gutenberg időkből egy rekonstruált nyomdaműhely látható, tehát ott gyakorlatilag a tintázás és maga a sajtolás művelete tekinthető meg, és vásároltam két reprint kiadást, a Verbőci 3-as könyvének a két kiadását. Az egyik 16., a másik 17. században lett nyomtatva, az kézbe is lehet fogni, át lehet lapozgatni, tehát az nem olyan értelemben műtárt, mint a vitrinek alatt levő könyvek. Érzések vannak, hogy milyen eszközök voltak, betűszeklény, akkor szedősín, ezek milyen speciális feljegyzések, akkor milyen típusú betűket használtak, akkor egy helységen belül majd minden tevékenység, eleinte nagy helységen belül minden tevékenység folyt, és a magas sajtológép, az olajsajtolásból, mert Dél-Európából terjedt fel északra ez az olajsajtolás technikája, és hát hogy ezt megvalósították a nyomdászatban is, mármint nem az olajsajtolást, hanem azt, hogy a sokszorosítást, és az, hogy ezzel gyakorlatilag meg tudták sokszorozni a kiadott munkákat, legyen az metszet, könyv, falragaszó, korbeli, kezdetleges újságok, névjegyek, meghívók, sőt étlap. 1495-ből étlapról is van tudomásunk, ami ugye nem magyar nyelvterületen készült, de óriási forradalma volt a nyomdászatnak.
Május 20-a a határidő, addig kell elfogadni vagy módosítani a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített bevallási tervezeteket. Akinek fizetendő személyi jövedelemadója maradt, 500 ezer forintig automatikus részletfizetést kap, ha ezt jelzi a tervezetben. A részleteket dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
Személyi jövedelemadó bevallás határideje május 20-a. Eddig az időpontig, tehát 2025. május 20-áig kell elfogadni vagy módosítani a NAV által elkészített személyjövedelemadó bevallási tervezeteket. Akinek van befizetendő személyjövedelemadója, 500 ezer forintig automatikusan részletfizetést kap, hogyha ezt jelzi a tervezetben. Ha az adótartozás nem haladja meg az 500 ezer forintot, akkor érdemes az SZIA bevallás által kínált részletfizetést kiválasztani, amely automatikusan a jövedelmi helyzet bírálata vagy egyéb más dokumentum benyújtása nélkül biztosítja a 12 havi pótlikmentes részletfizetést. A Nemzeti Adó és Vámhivatal online rendszerében, az ESZIA-ban a legegyszerűbben lehet megtekinteni az elkészített személyjövedelemadó bevallási tervezetet. A felhasználóbarát online felület rögtön a tervezet megnyitásakor mutatja, hogy van-e fizetendő vagy visszaigényelhető adó. A rendszer fizetendő adó esetében automatikusan felhívja a figyelmet a részletfizetés lehetőségére, amely már egy kattintással elérhető, ezt nem szükséges külön nyomtatványon kérni, így gyorsabb és egyszerűbb a tervezet benyújtásakor jelezni a fizetési könnyítése, azaz a részletfizetésre vonatkozó igényt. Tavaly mintegy 15 ezeren választották az SZIA bevallás biztosította részletfizetés lehetőségét. Az is előfordulhat azonban, hogy a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, mert például valaki évközben nem kérte a munkáltatótól, kifizetőtől az első házasok a személyi kedvezmény vagy a családi kedvezmény érvényesítését. Ekkor visszaigényelhető adó esetében tehát a bankszámlaszámot vagy a postai címet kell megadni az összeg kiutalásához, attól függően, hogy az adózó hogyan szeretné megkapni a visszajáró adó összegét. A NAV a bevallás beérkezésétől számított, 30 napon belül utalja ki a visszajáró adót. Aki még nem regisztrált az Ügyfélkapu Pluszra vagy a DÁB alkalmazásra, érdemes most mielőbb ezt megtennie, hiszen így azonnal elérheti elektronikusan a saját SZIA bevallási tervezetét az SZIA oldalon. A személyjövedelemadó bevallás benyújtásának határideje tehát 2025. május 20-a.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Vatikánváros teljes területén kikapcsolják a mobiltelefonokhoz és más hasonló eszközökhez szükséges jelet a holnap kezdődő konklávé teljes idejére, jelentette be a vatikáni kormányzóság. Az okostelefonok, táblagépek, számítógépek működtetéséhez szükséges telefonvonal és internet hozzáférés nem lesz biztosított délután 3 órától. Másfél órával azelőtt kapcsolják le, hogy a pápa választó bíborosok bevonulnak a Sixtus kápolnába. A távközlési jelet csak azt követően állítják majd vissza, hogy a Szent Péter Bazilika központi erkélyén bejelentik az új pápa nevét. Az intézkedés a pápai állam egész területére vonatkozik, még a 30 kilométerre lévő Castel Gandolfo pápai rezidenciára is, kivétel csak a hívek és turisták látogatta Szent Péter tér jelent. A bíborosi testület tagjai hétfő délutáni megbeszélésükön többek között a migráció és a több kontinensi sújtóháború problémáját érintették, mondta el a szentszéki szóvivő. Matteo Bruni úgy fogalmazott, olyan pásztorként szolgáló pápáról beszéltek, akinek távlatai vannak, és a katolikus egyházat a párbeszéd irányába tereli, kapcsolatok építésével más vallásokkal és kultúrákkal. A szíriai apostoli nuncius Mario Cenari bíboros rövid konklávét vár, és ahogy mondta, már lefoglalta visszaútra a repülőjegyét. A tokiói érsek Tarcisius Isao Kikuchi bíboros, a Caritas Internationalis elnöke úgy vélte, legfeljebb 3 napig tart a konklávé. A konklávé napjaiban a Vatikán a pápa választó bíborosok biztonságát felügyeli, az olasz hatóságok pedig az új pápát ünnepelni készülő tömeg védelmén dolgoznak, tudatta Lamberto Giannini. A római prefektus leszögezte, a már bevált biztonsági eljárásokat léptetik életbe a szerdán kezdődő konklávé idejére, azt a nagyszabású védelmi rendszert, amely Ferenc pápa április 26-ai temetésén is sikerrel működött, amikor a végleges számok szerint több mint 200 hivatalos delegáció és több mint 500 000 hívő és turista védelmét garantálták. A Vatikán és az azt övező római területen már több mint 4000 csendőr és rendőr teljesít szolgálatot napi 4 turnusban, és az olasz fegyveres erők 1500 katonája is a helyszínen van, a polgári védelem több mint 3000 önkéntese is, és 2000 tűzoltó. A konklávé idejére a Vatikán feletti légteret lezárják, a közeli metró és vasútállomásokon megerősítik az ellenőrzéseket. Kiemelt biztonság övezi továbbra is a Santa Maria Maggiore bazilikát, ahol naponta mintegy 70 ezer ember keresi fel Ferenc pápa sírját. Ferenc pápa egyik pápa mobilját a gázai övezetben élő gyermekek számára kialakított mobil egészségügyi klinikával alakítják át, ezzel teljesítve a Szentatya egyik utolsó kívánságát. A járművet, amelyet a pápa a 2014-es szentföldi látogatása alkalmával használt, diagnosztikai és sürgőségi orvosi berendezésekkel szerelik fel, hogy segítsenek a fiatal betegeknek Gázában, ahol az izraeli katonai műveletek tönkretették az egészségügyi infrastruktúrát, írta meg a Reuters hírügynökség. A Vatican News szerint Ferenc pápa a halál előtti hónapokban a Caritas Jeruzsálem katolikus segélyszervezetre bízta a kezdeményezést. Imádságot kér a konklávért a bíborosi kollégium, közölte a szentszéki sajtóközpont. A Rómában összegyűlt bíborosi kollégium, amely általános üléseket tart a konklávéra való felkészülés egyében, Isten népéhez intézi felhívását, hogy az egyház ezen időszakát kegyelemként és lelki megkülönböztetésként éljék meg, figyelve Isten akaratára. Ezért a bíborosok tudatában annak a felelősségnek, amelyre hivatva vannak, szükségét érzik annak, hogy minden hívő imádsággal támogassa őket. Az imádság az az igazi erő, amely az egyházban elősegíti az összes tag egységét Krisztus egyetlen testében, ahogy a korintusiakhoz írt levélben olvasható. Ünnepélyes keretek között felszentelték a szeplőtelen fogantatás templomának harangjait május 1-én Sajó Szentpéteren. A megjelenteket Takács Alajos plébános köszöntötte, majd Major Zsolt református lelkész mondott beszédet. Mint fogalmazott, minden templom életében különleges alkalom egy új harang felszentelése, mert ezek nem csak hangszerek, Isten dicsőségét hirdetik, figyelmeztetnek, imára hívnak. A harangok hangja nem csupán emlék, hanem egy élő lélegző üzenet, amely minden egyes nap arra emlékeztet bennünket, hogy Isten velünk van, és mindig hív bennünket az imádságra, a vele való közösségre, mondta a lelkész. A szalézi közösségből érkező Ferenc atya beszédében rámutatott, ez a közös ünneplés alkalmat ad Isten magasztalására. Ha megszólal a harang, az összegyűjti a hívő közösséget, fiatalokat, idősebbeket egyaránt. Amikor meghalljuk ezeket a harangokat, megértjük, hogy nem csak a múlt hagyatéka szólalt meg bennük, hanem a jövő hirdetése is, ahol közösségben és hitben élhetünk mindnyájan, mutatott rá a kazincbarcikai plébános. A beszédeket követően Takács Alajos plébános megáldotta a harangokat, és mivel a szeplőtelen fogantatás templom nem készült még el teljes egészében, a hívek egy közeli közösségi épületben vettek részt az ünnepi szentmisén. Eközben pedig elkezdődött a harangok toronybemelése és a tartószerkezetre való felhelyezésük, mire a szentmisének vége lett, pontban délben az ünneplők együtt törülhettek a harangszónak. Újra sorra imádkozzák Magyarország jó néhány települését a Jerikó zarándoklathoz csatlakozók. Kis Zoltán és felesége Mária több mint 20 éve járják az országot, egy-egy kis közösséget szervezze a településeken, hogy közösen felajánlják imaútjukat hazánkért. A Sárospataki megálló alkalmával tudósítónk Koleszár Krisztián kérdezte őket a missziójuk kapcsán.
2003-ban csodás körülmények között egy olaszországi zarándokhelyen a miséző papa a Szent Misa végén adta a kezünkbe ezt a Maria Rosa Mystica zarándok szűzanya szobrot, azzal, hogy ezt a magyar népnek küldi rajtunk keresztül, és zarándokoltatnunk kell. Hát ezt a telhet, ezt a keresztet kaptuk, ami egy boldog kereszt, és 2014-től 2020-ig minden évben augusztus 15-e és szeptember 30-a között gyalog, körül imádkoztuk az országot. Esztergomból indulva a feleségem vezetésével nyugati irányban indult a csoport, az én vezetésemben keleti irányban, szorosan a határ mentén 40-40 állomáson megállva naponta, 40 napon keresztül, és így jutottunk el szeptember 30-án Szegedre, ahol háladó szemmisével zárult minden évben ez a zarándoklat, Jerikó zarándoklat, 7 éven keresztül. Mi is ezzel a hittel indultunk el, és ezzel az engedelmességgel, hogy a Magyarországra leselkedő veszélyektől Isten kérjük, hogy megóvja Magyarországot. Akkor nagyon sok ilyen fekete felhő volt az ország felett, nem különben ma is, és 2010 után pedig a szűzanya kérte azt, hogy minden évben májusi hónapban, a szűzanya hónapjában őt hordozzuk körbe, és így kérjük az ő imáit és az ő közbenjárását.
Ugye említette a két irányt, kelet, nyugat, külön indultak el, most itt együtt vannak Sárospatakon, honnan érkeztek, hová mennek innen tovább?
Csátorai Újhelyről jövünk, és Kisrozvágyra megyünk, és ma még Puzsérig eljutunk. Két óránként szoktunk betenni egy-egy települést. Ezeken a településeken voltak a célállomások a gyalogos zarándoklat alatt, és minden maradtak egy kis mag, akik zarándokoltak velünk együtt a határmenti zarándoklat során. Őket szoktuk buzdítani, hogy kitartás, mert még a harcnak nincs vége, és hozunk mindig imafüzetet is, amiben azok az imák vannak, a szűzanya kérései alapján összeállított imák, amiket minden nap valamelyik településen végig imádkozzák az országért, a békért, a gyerekeinkért. És hát azt szeretnénk még, hogy ez terjedjen. Tehát, hogy a szűzanya országa vagyunk, Szent István a szűzanyának ajánlott ezt az országot, és hát, hogy visszatérjünk az ő palástja alá, hogy védettek legyenek a gyerekeink, tehát, hogy legyen jövőjük, és a szűzanya megoltalmaz őket minden ártó erőtől, ami körülöttünk fenyeget.
Újra sorra imádkozzák az ország jó néhány települését a Jerikó zarándoklathoz csatlakozók. Kis Zoltán és felesége Mária több mint 20 éve járják az országot, egy-egy kis közösséget szervez a településeken, hogy közösen felajánlják imaútjukat hazánkért. A Sárospataki megálló alkalmával tudósítón Koleszár Krisztián kérdezte őket a missziójuk kapcsán. A Pázmaneum társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Egyházközség szervezésében május 11-én Jópásztor vasárnapján megszervezik a 36. Komáromi Imanapot a Szent András Bazilikában. Az imanapon magyar főpásztorért, valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak. 15 órától szentségimádás lesz, aztán délután 3:30-tól szabadtéri keresztút, 16:30-tól délutáni imaóra, aztán 3:45-től hitvalló példaképeink címmel előadás, majd pedig 17 órától ünnepi főpapi szentmise, a főcelebráns dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök lesz. Május 24-én szombaton a Mezőkövesdi Szent László plébánián működő EFFATA karizmatikus közösség szervezésében ismét immár 6. alkalommal megrendezik a gyalogos rózsafüzér zarándoklatot a város körül. Csatlakozva a 2025-ös Remény Zarándokai Szent Év eseményeihez, az idei jelmondat: legyünk mi is a remény zarándokai. Keresztényként hitünkről kívánunk tanúságot tenni, hogy kilépve a templomok falai közül elvigyük a feltámadt Krisztus örömhírét és Krisztusban felfénylő reményt az emberek közé. A Szentlélek által érezzük keresztény katolikus küldetésünk, melynek megvalósításához ő ad erőt, bátorságot és lángoló szívet. Imáinkkal és zarándoklatunkkal mi is a remény jelei kívánunk lenni, és legfőbb pártfogónkat, égi édesanyánkat, Máriát kérjük, hogy vigye imáinkat Szent Fia elé, írták a szervezők. Elindult a regisztráció az idei Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény idén július 10-e és 13-a között lesz, a hagyományoknak megfelelően színes és változatos programkínálattal, lelki feltöltődéssel. Önkéntesek jelentkezését is várják. Friss információ, hogy a nyitószentmisét az idei évben majd Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de elterjedtek az okos eszközök, így mi is fejlődtünk. Egy mobil alkalmazás ráadásul több mindenre lehetőséget ad. Így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Yeah.
A régió sportja. A lengyel extraliga egyik legnagyobb ígérete Bartolomej Kowalski nyerte a salakmotorosok debreceni Európa-bajnoki elődöntőjét. Kialakult a DVTK Jegesmedvék 2025-26-os edzői stábja. Gála műsoron ünnepelte a nyíregyházi Bem József általános iskola Kazinczy Ferenc tagintézménye, hogy az iskola 10 éve kapta meg a Sakkpalota program referencia intézménye címet. Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a Kazincbarcikai Delfin vízi sportklub új programja, a Color Polo. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A lengyel extraliga egyik legnagyobb ígérete Bartolomej Kowalski nyerte a salakmotorosok debreceni Európa-bajnoki elődöntőjét a Perényi Pál Salakmotor stadionban. Mellette másodikként a dán Mihály Jebsen Jensen, harmadikként a szintén lengyel kétszeres junior világbajnok Mateusz Csernyák, és meglepetésként a negyedik helyen a cseh Daniel Klima jutott a Speedway Európa Championship Challenge-be a magyarországi fordulóból. Kialakult a DVTK Jegesmedvék 2025-26-os edzői stábja. Továbbra is Láda Balázs lesz a vezetőedző, ám az elmúlt három szezonban másodedzőként dolgozó Galanis Nikandros már nem lesz ott az Erste Liga csapat mellett. Várhatóan a Miskolci Akadémiánál kap szerepet. Helyét Vas János veszi át. Most őt hallják.
Nagyon örültem a felkérésnek, és nagyon szívesen eleget is tettem neki, hogy sikeres stáb tagja lehessek ennek a DVTK Jegesmedvék profi csapatának. Szokták azt mondani, hogy kisgyerek, kisgond, nagy gyerek, nagy gond, valószínű ugyanez lesz, tehát hogy más problémákat kell majd kezelni a felnőttekkel, vagy fiatal felnőttekkel, hívjuk így. Ugye itt a juniorban inkább az iskola problémák voltak, amiket meg kellett oldani. Nagyon más tényleg az, hogy személyes nagyobb problémák nem voltak ebben a két évben. Kíváncsian várom, azért én is tudok játékos fejjel gondolkodni, tudom, hogy mi az, ami kreált probléma, vagy éppen tényleges probléma. Az biztos, hogy az edzősködés az sok empátiával jár, és az, hogy tud, hogy mit is éreznek, mit is gondolnak a játékosok, mi az, amikor tényleg váltani kell valamin, vagy ugyanúgy továbbvinni, és csak átverni a dolgokat a játékosok fején. Ez egy nagyon szép dolog, és ezt már most is látom, hogy edzőnek lenni nem csak annyi, hogy levezényelsz egy edzést, mert fújni a sípot, vagy megszerkeszteni gyakorlatokat mindenki tud, hanem éppen reagálni a tényleges csapatnak az érzelmeire, éppen reagálni az akkori, aznapi problémákra, meccsek után, meccsek előtt. Szóval nagyon összetett ez a dolog, de ettől is szép ez a szakma.
Vas János beszélt a stábról is.
Vezetőedző Láda Balázs, én asszisztensedző, általában ugye ez mindenhol úgy szokott lenni, tehát az mindegy, hogy én most csatár voltam, ő hátvéd, az elején biztos én a hátvédeket fogom vinni, aminek én nagyon örülök, mert megint kikerülök egy olyan komfortzónába, ami eddig voltam. Rálátok sok minden másra, amit ugye itt a Verba Balázs csinált, mint asszisztensedzőm, azt fogom én, és ebbe is bele kell tanulni, sokkal nagyobb fókusz kell a hátvédekre, és én ennek nagyon örülök, mert így fogok kiteljesedni, mint tényleges edző, hogy mindent is csinálok, akkor tudom majd átlátni teljesen a jövőben, hogyha egyszer is megadatik a lehetőség, hogy én vezetőedző legyek, mert természetesen most is ezt szerettem csinálni, de nagyon szívesen csinálom azt, hogy kell beletanulni minden más részletében ennek a munkának, mint ahogy nagyon érdekel az is, hogy rakódik össze egy csapat. A szakdolgozatomban is a testnevelés egyetemben erről írtam az egyik diplomámnál, úgyhogy minden kis részlete érdekel ennek a jégkorong profi világának, vagy az akadémia világának, úgyhogy állok elébe minden új szituációnak, mert élvezem a tanulást. Egri Pista bácsival sokat beszélgettünk, miután a 4 év után elmentem egy évre, és utána visszajöttem, ugye ennek is Bíró Ignácnak nagyon nagy keze volt abban, hogy a legnagyobb kezük volt abban, hogy én visszajöjjek, és már akkor terveztünk azzal, hogy mi lesz a jégkorongos pályafutásom után. Pista bácsi és én is úgy gondoltam, hogy Miskolc a mi otthonunk, és a családommal is nagyon jól érezzük magunkat itt, ezért is már az utolsó évben, amikor játszottam a U8-nak és az U10-nek voltam mentoredzője, tehát amikor csak tudtam, mentem, segítettem, terveztem, és ez már egy jó tanuló év volt, hogy mégis kikerüljek az ilyen játékos gondolkodásból és komfortzónámból, és másképp gondolkodjak egy edzés összetételéről. Ugye eddig az egész pályafutásomban megmondták, hogy augusztustól márciusig, áprilisig, májusig éppen mikor, meddig tartott a szezon, hogy mit csináljak minden edzésen, lementem, megcsináltam, amit mondtak, és utána hazamentem pihenni. Most meg teljesen másképp kellett gondolkodni, össze kellett rakni az edzéseket, volt is probléma az elején, elég sok időbe került, mire beletanultam egyes mozzanatok, vagy akár, hogy a szezon hogy rakodjon össze a fiataloknak, és utána kaptam a lehetőséget Majer Pétertől és Nagy Ádámtól, hogy az akadémián az U21-et tudjam vezetni. Ez is egy nagy megtiszteltetés volt, mert megszavazták nekem azt a bizalmat, hogy egyből vezetőedző legyek, ami úgy gondolom, hogy a karakteremből kifolyólag látták bennem, hogy erre képes vagyok, és sok munkával, sok gyors tanulással, segítő kollégákkal ezt úgy gondolom, hogy sikerült is kivitelezni. Természetesen ismét a Balázsnak, Verba Balázsnak, a játékosaimnak hatalmas köszönet, tényleg Majer Peti, bármikor is kérdőjel volt a fejembe, tudtam hozzáfordulni, hogy megbeszéljünk egy adott szituációt, és így ezzel a csapatmunkával, stábcsapatmunkával is tudott ilyen sikeres lenni ez a történet.
Elárulta azt is, hogy kapnak-e lehetőséget a felnőttek között az akadémisták.
Én remélem, hogy megadatik ez a lehetőség, mert ugye itt az Elite Plus program által, ami ugye tavaly indult el itt a DVTK Akadémia keretein belül, Azáltal én elég nagy rálátást láttam, hogy egészen U14-es korosztálytól felfele, kik azok a tehetségek, akik úgy dolgoznak, akik lépdesnek előre, és akiknek már most látunk potenciált, hogy odaérjenek a felnőttbe. Itt a srácaimnak is 2 évvel is folyamatosan, meg mindenkivel, akivel beszélgetek, meetingelek, kommunikálok, játékos, nincs zsákba macska, dolgozni kell, bele kell tenni azt az extra időt, itt a feszített iskolai idővel együtt jól kell az időt is menedzselni, tehát, hogy nagyon nehéz profi jégkorongossá válni, de a tanulás és a profi sport megfér egymással, aki mást mond, az tényleg inkább kibúvót keres, tehát a mai világban tényleg mindent is meg lehet oldani, csak bele kell tenni az időt, bele kell tenni az energiát, minden feltétel adott, hogy valakiből itt Miskolcon felnőtt játékos legyen, akár magasabb szinteken is, úgyhogy azon leszek, hogy minél több fiatal, de szerintem a stáb minden tagja itt a felnőtt csapatban azon van, hogy minél több miskolci fiatal játékos épüljön be a csapatba, mert ez eladható, ennek örülnek a szurkolók, ennek örülünk mi is, attól lennék a legboldogabb, hogyha tényleg jövőre már sok fiatal ott lenne a keret közelébe, vagy akár éppen a kereten belül, de tényleg dolgozni kell, dolgozni kell, dolgozni kell.
Vas János beszélt arról is, hogyan fogadta az U21-es csapat azt, hogy ezentúl a felnőttek mellett dolgozik?
Nekem azért volt időm ezeket átgondolni, hogy hogyan is legyen a saját jövőm és a csapattal, hogy kommunikáljak, hogy a lehető legjobban csak rájuk legyen a fókusz. Én mindenképpen minél előbb szerettem volna nekik azt közölni, hogy hogyan is lesz az én jövőm feléjük, mert tényleg ez másodlagos volt, hogy velem mi fog történni, csak az volt a lényeg, hogy ők biztonságban érezzék magukat a megszokott menetben, még hogyha ezt itt a szezon vége előtt kellett közölni is. Úgy gondolom, hogy minden döntés helyes időben született meg, minden információ helyesen lett közölve a játékosok felé, és ő érezték a bizalmat egész, amióta a U21-ben dolgozom, itt Verba Balázssal együtt folyamatosan a legnagyobb bizalmat szavazzuk meg a játékosoknak, ezért is tudjuk őket fejleszteni, ezért is állnak úgy ők hozzánk, ahogy, és ezért is folyik az a működő, hatékony munka, amit elkezdtünk, és ezt most is a végén is érezték, mert tényleg ők számítanak az, hogy ők tudjanak fejlődni tovább, az, hogy ők a kitűzött céljokat elérjék, az, hogy az én utam merre vezet ebben az időben másodlagos volt, de természetesen örülök a lehetőségeknek, örülök, hogy itt a felnőtt stáb és az akadémiai stáb karöltve, tényleg egy irányba húzva felajánlotta azt, hogy én mehetek tovább, amiben természetesen az én véleményem volt a döntő, de fontos számomra, hogy az akadémia is és a felnőtt profi jégkorong is itt Miskolcon egy irányba előrefele húzzon.
Gálaműsorral ünnepelte a nyíregyházi Bem József általános iskola Kazinczy Ferenc tagintézménye, hogy az iskola 10 éve kapta meg a Sakkpalota program referencia intézménye címet. Tótné Buszlai Brigitta tagintézményigazgatót hallják.
Ennek segítségével tanítjuk meg a gyerekeket alsó tagozatban írni és olvasni, játékosan. Minden tanórára beépítjük ezeket a sakkolóta foglalkozásokat. Tehát nem csak matematika és magyar órán, hanem ugyanúgy a környezetismeret órán, ugyanúgy egy énekzene vagy egy technika órán is találkoznak ezekkel a sakkbábokkal. Alsó tagozatban ugye megismerik a sakkbábokat a tanulók, megtanulnak vele tanulni. Kihangsúlyoznám, hogy nem sakkozni tanulnak, hanem sakkal tanítunk. Felső tagozatban ezt folytatjuk, ugyanúgy a magyar történelem természetismeret órán alkalmazzuk ezt a módszertan. Játékosan tanulnak, ami azt jelenti, hogy szinte észre sem veszik, hogy fejlődik a logikus gondolkodásmóduk, a stratégiai gondolkodásuk, és olyan képességekre és készségekre tesznek szert, ami az életben is hasznos. Megtanulnak felelősen gondolkodni, megtanulják azt, hogy a kudarc elviselése az az életnek a velejárója.
Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a kazincbarcikai Delfin Vízi Sportklub új programja, a Color Polo. Simon Kovács Viktória úszó szakosztályvezetőt hallják.
az lenne ezzel a célunk, a magával a kolorpólóval, hogy a gyerekeket miután már egy biztos vízilabdás tudást megszereztek, át tudjuk emelni őket a vízilabda szakosztályunkban, ahol nyilván bajnokságban szeretnénk majd a gyerekeket indítani. A vízilabda az egy nagyon jó kis csapatsport, összekovácsolja a társaságot. Én úgy gondolom, hogy minden gyereknek meg kell ezt tapasztalnia, hogy milyen a víz közegében együtt sportolni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Én mennék vele, de nem akarok, csak nézek utána az ablakon, ahogy egy kis fiú, ha nem hiszi el, hogy most már menni kell. A mesének vége is álmodom, hogy virág nyílik a domboldalon, a felhők föl ragyog a nap, ha itt lennél velem. Én letörölnék a könnyeit, elmondanám, hogy szép lehet a holnap, hogyha elhiszed, ha itt lennél velem. Ha itt lennél velem, és fognád a két kezem, én nem engedném el, többé már sosem. Ha itt lennél velem, fognád a két kezem, én nem engedném el, többé már sosem, kedvesem. A mesének vége is álmodom, hogy reggel újra felkel a nap, igazat mond és megsimogat, ha itt lennél velem. Én mennék vele, de nem akarod, nézek utánad az ablakon, ahogy egy kisfiú, ha nem hiszi el, hogy most már menni kell. Ha itt lennél velem, és fognád a két kezem, én nem engedném el, többé már sosem. Ha itt lennél velem, fognád a két kezem, én azt kérném megint, hogy hazudnék nekem, kedvesem.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.